Farkas Ádám, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöke, az Aréna vendége, és még mindig a banki kódexnél, az etikai kódexnél tartunk, mert hogy ezt hétfőn a parlamentben Tóbiás József szocialista képviselő egy nagy fordulópontként értékelte, és mindjárt biztatta is a kormányt egy csomó más intézkedésre, például arra, hogy még az ősszel hozzon törvényt a fogyasztói hitelekről, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos törvények módosításáról, a közvetítői rendszerről, a PSA fogyasztóvédelmi célú megerősítéséről, és kezdjen el tárgyalásokat a kis- és középvállalkozókra vonatkozó etikai kódexről, a lakossági kódex mintájára. A pénzügyi államtitkár hogy nem, azt mondta, hogy ezt mind teljesíteni fogják, de a munka oroszlán részét, ahogyan a lakossági etikai kódexnél, alig hanem a PSAF-nek kell megcsinálnia. Hol tartanak?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem teljesen helytálló. Ezeknek a törvényi szabályozásoknak az előkészítése az alapvetően a pénzügyminisztérium kezében van.
KKV kódexre
gondolunk. Ha a KKV kódexre gondolunk, akkor az abban valószínűleg megint a PSAF-nak jelentős szerepe lesz ennek az előkészítésében. Még ezt nem kezdtük el eltárgyalni. A kollégáim gondolkodnak itt is a szövegtervezeten, de még itt nem indult meg az egyeztetés.
Hát a lakossági etikai kódexet is, ha itt az eseményeket figyeljük, nem volt könnyű letolni a bankok torkán. A KKV kódexet gondolja, hogy könnyebb lesz? Azért az egy nagyobb falat szokott lenni.
Igen. Ha egy picit hadd javítsam ki, hogy ez egy úgynevezett magatartási kódex, nem etikai kódex. Azért van jelentősége az elnevezésnek, mert a magatartási kódex fogalmát a fogyasztóvédelmi törvények ismerik, és ez alapján válnak betarthatóvá. Ezért engedtem meg, hogy ezt javítsam. A másik dolog, amivel egy picit ellenkeznék, az a letolni a bankok torkán. Amikor ezt a kódexet mi megfogalmaztuk, akkor ezt azért tettük, mert szerettük volna a folyamatot gyorsítani, és felvállaltuk azt a szerepet, hogy az első tervezetet elkészítjük, de az egyeztetésekről, amelyekben én személyesen gyakorlatilag mindvégig részt vettem, azt tudom elmondani, hogy bár voltak kemény pillanatai, voltak nagyon nehéz szakaszai ennek az egyeztetésnek, azért alapvetően ez egy szakmai párbeszéd volt, és egy nagyon jó irányú szakmai párbeszéd. Tehát én úgy gondolom, hogy ha sikerül ennek a mintájára egy hasonló dolgot a vállalkozások hitelezésére vonatkozóan is létrehozni, akkor talán már másodszorra könnyebb lesz. De ez lehet, hogy csak az én optimizmusom.
Mi volt a legvitatottabb pont ebben a kérdésben? A fogyasztóvédelmi szabályokról hallottam korábban, de nem nagyon árultak el konkrét problémákat.
Elmondok három területet. Amelyik azt gondolom, hogy még csak majd elmondom, hogy hol voltak a legnagyobb viták, tehát ahol a legkomolyabb volt. Az egyik az arról szólt, hogy mit fedjen le ez a kódex, tehát mi legyen a terjedelme. Volt olyan vélekedés, hogy minden lakossági szolgáltatást, volt olyan vélekedés, hogy csak az egyoldalú szerződésmódosítási okokat. Végül is azt az utat választottuk, ez valahol középen helyezkedik el, hogy és ez nem egy alkú volt, hanem ez egy szakmai megbeszélés volt, hogy a kódex a lakossági hitelezés teljes folyamatát ölelje fel. Hozzá szeretném tenni, hogy a kódexben magában is le van írva, és különben egymás felé kifejeztük azt a szándékot, hogy ezt a kódexet egy kis idő elteltével, az alkalmazás tapasztalatait figyelembe véve, majd vizsgáljuk felül, és ha kell, akkor ezt lehet bővíteni még további lakossági szolgáltatásokra. Ez volt tehát az első terület. A második terület, ahol vita bontakozott ki, vagy beszélgetés bontakozott ki, és itt alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a bankok észrevételeit figyelembe vettük szinte teljes egészében, az volt, hogy a kódex ne terjedjen ki olyan dolgok szabályozására, részletes szabályozására, ahol különben a közeljövőben törvényi szabályozás változás várható. Mondok erre egy példát, ami mindenki számára érthető. Ugye, és itt a Tóbiás úr felszólásában is említette ezt a területet, a közvetítők, hétköznapi néven ügynökök, akik értékesítenek pénzügyi terméket, ennek a szegmensnek a szabályozása az már nagyon időszerű lenne, és van elképzelés ennek a szektornak a törvényi szabályozásáról, ez tervbe van véve, és úgy gondoltuk, hogy ha ez így van, akkor ezt most ebben a kódexben ne így szabályozzuk, hiszen úgy is jön egy törvényszabályozás.
Ez volt
a másik, fölösleges van, így van. A harmadik is itt voltak talán, akkor azt mondhatom, bár ilyen hálószobatitkokat nem illik kibeszélni, de talán ezen a területen voltak a legkeményebb viták, az pedig az a terület volt, ahol azt taglaltuk, hogy a hosszú távú szerződések egyoldalú módosítására milyen okok alapján kerülhet, illetve nem kerülhet sor. Magyarán, mire hivatkozva tehetik meg a bankok azt, hogy egyoldalúan bármilyen módon is egy hosszú távú szerződésben feltételeket módosítanak. Ha visszaemlékszünk arra, hogy hogyan is indult el ez a kódex előkészítés, ugye nyáron azt lehetett tapasztalni, hogy a bankok elkezdték az üzletszabályzataikban megjelentetni azokat az okokat, amelyekre hivatkozva
ők mindenféle de megmondták, hogy ezt miért csinálják, mert szerintük a szabályozás végrehajthatatlan úgy.
Ez szerintem nem egészen pontosan fedi a valóságát.
Mégis ezt
igaz, tehát azt kell mondjam, hogy igaz, de nincs összefüggés eset áll fenn. Alapvetően az a szabályozás, ami az egyoldalú szerződés módosításokra vonatkozóan létrejött tavasszal augusztus 1-i hatályba lépéssel, azzal valóban volt kétféle probléma. Az egyik probléma az hogy bizonyos dolgok nehezen voltak értelmezhetőek, és bizonyos dolgok nehezen voltak a gyakorlatban végrehajthatóak. Ez igaz, ez a kritika a törvényi szabályozással szemben igaz. Mindettől függetlenül a törvény szándéka, a törvény célja az helyes volt, nevezetesen az, hogy korlátozza az egyoldalú szerződésmódosítások lehetőségét. A megállapodás a kormány és a hitelintézetek között az arról szólt, hogy a kormány vállalta, hogy a törvényben mondjuk így pontotlanságokat, vagy nem szerencsés passzusokat helyreigazítja, kijavítja, tehát végrehajthatóvá és értelmezhetővé teszi a törvényt a szándékának és a céljának a megtartása mellett. Ugyanakkor a részletes szabályok kidolgozására pedig egy kódex fog születni, és ez meg is történt, és ha megfigyeli valaki a kódex eredményeit, akkor a faxpapír áremelkedését azt nem lehet áthárítani közvetlenül egy hosszú lejáratú szerződésben az adósra. Tehát ezt sikerült elérni, hogy ez ne lehessen ok.
Közvélemény azt látta, hogy a bankszövetség elnöke kommunikálja ezt az egész történetet, a kormánnyal való tárgyalásokat meglehetősen határozott hangon. Felcsúti Péter időközben lemondott. Ezzel összefüggésben mondott le?
Én ugye a lemondás okáról, hiszen ő egy szakmai szövetségnek az elnöke volt, és úgy gondolom, hogy ez a kérdés ennek a szövetségnek a belügye, és én nyilvánvalóan nem is vettem részt azokon a megbeszéléseken, ahol ilyen személyi kérdések felvetődtek, vagy a bankok belső vitája zajlott. Én egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy Felcsúti Péter a bankszövetség élén végig részt vett ennek a kódexnek a tárgyalásában. Volt, amikor egyedül, volt, amikor a szövetség főtitkárával, illetve szakmai stábjával együtt, volt, amikor néhány bankvezetővel, és volt, amikor szélesebb körben tárgyaltunk. Én mondom, én ezeken részt vettem, ezeken a megbeszéléseken. Ő mindvégig jelen volt, képviselte a bankok álláspontját, nagyon szakmai volt, nagyon konstruktív volt, gyakorlatilag a legutolsó pillanatig részt vett a kódex előkészítésében, amikor ez a lemondás történt, úgyhogy én erről többet nem tudok mondani.
De magáról az állításról, amit Felcsúti Péter mondott, hogy a bankszakma meghatározó szereplői között bizonyos stratégiai kérdésekben törés van, ez igaz?
Ez elképzelhető, ebben mi nem láttunk,
nem derült ki, hogyha egy ember tárgyal három emberrel, és a másik kettő nem ért egyet, azért ez ki szokott derülni.
Én azt gondolom, hogy ott azokon a helyeken, ahol azokon a megbeszéléseken, ahol szélesebb körben voltak jelen a bankok, ott inkább azt mondanám, hogy ott nem egy éles tárgyalás zajlott, hanem inkább egy közös gondolkodás, és ott meg volt az engedve, hogy adott esetben a felek eltérő nézeteket fogalmazzanak meg. Ezt megengedtük mi is a mi oldalunkon, és megengedték a bankok is a maguk oldalán. Ezt én nem gondolom, hogy probléma lenne. Szerettünk volna valamit közösen létrehozni, ami vállalható volt mindenki számára. Az, hogy ezek mögött a tárgyalások mögött milyen nézeteltérések húzódtak meg a bankok, illetve a bankvezetők között, Ezt én nem tudom. Én is hallottam sokféle dolgot, de ezért mondom, hogy nem szeretném kommentálni, mert nem vettem részt ezekben. Korábbi életekben részt vettem, ugye akkor ott ültem, de most nem láttam ebbe bele.
Többször, legutóbb néhány napja itt, nem itt, hanem a másik stúdióban beszélt a pénzügyminiszter arról, hogy az IMF is igényt tart a magyar pénzügyi felügyeleti rendszer fejlesztésére, a fogyasztóvédelem, a banki ellenőrzés és a szervezeti rendszer területén, és mondta, hogy készül is erről egy jogszabály. Milyen lesz a szerkezet átalakítás?
A jogszabály tervezet, ez egy csomag tulajdonképpen több jogszabály változtatására, vagy módosítására irányuló tervezet készül. Jelen pillanatban még nincsen végleges forma, hiszen a kormány nem tárgyalta és nem került benyújtás a parlament elé. Ezért csak néhány alapvető irányt mondanék, hogyha ha lehetséges. Az egyik irány, amit megállapított egyébként az IMF is, és más szakértők is, és különben a belső szakmai viták során is ugyanez a nézet alakult ki, az az, hogy a felügyeleti intézménynek és intézményeknek, és ezen belül elsősorban a PSZÁF-nak a függetlenségét tovább kell erősíteni, mert az egyik kritérium, ami jóvá tesz egy felügyeleti rendszert, hogyha a felügyeletet ellátó intézmény, legyen az bárhol, nagyon-nagyon fontos, az független a politikától, a kormányzattól, tehát nincs lehetőség direkt politikai beavatkozásra a munkába, illetve a gazdálkodásba, de nagyon erősen független a felügyelt szektoroktól is. Tehát ez mind a két irányban távolságot kell tartani. A második...
Bocsásson meg, hogy maradjak itt egy percig. Milyen technikával lehet a felügyelet függetlenségét erősíteni?
Ugye a felügyelet függetlenségét, ugye vannak a magyar közjogi berendezkedésben különböző intézménytípusok, a felügyelet függetlenségét olyan technikával lehet erősíteni, ami arra irányul, hogy kinek tartozik beszámolással, ki ellenőrzi a gazdálkodását, ki az, aki beleszólhat a gazdálkodásnak a paramétereibe.
Tehát az alkotmányos helyzetét kell a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének megváltoztatni?
Így van, ez az egyik technika.
Kétharmados?
Ne, az nem.
Az tehát nem? Tehát az simán nem. Meg lehet csinálni a kormány saját hatáskörben?
Nem, egyik sem. A egyszerű többség kell a parlamentben. Ez egy olyan törvény, ez csak egy olyan törvénymódosítást igényel, ami egyszerű többséget igényel. Hát ez a ma jelen pillanatban a PSZÁF-nak a státusza az egy kormányhivatal, és ezt lehet módosítani mássá. Ez egy egyszerű többséget igényel.
A más az, van olyan intézmény, amihez még lehetne hasonlítani?
Van olyan, hadd mondjak egy példát, ugye van két intézmény is, amelyik elég markánsan és nagyon, nagyon erős függetlenséggel működik a gazdaságban. Az egyik a jegybank, amelyikre ugye európai és nemzetközi előírások vonatkoznak, hogy milyen erős függetlenséget
nagyon egyszerűen senkinek adni. Nem felel az Európai Központi Bankon kívül.
Gyakorlatilag igen. A másik pedig például a Gazdasági Versenyhivatal Magyarországon, amelyik egy úgynevezett autonóm közigazgatási szervezet, ami ezen a módon nagyon komoly függetlenséget élvez. De hogyha elmegyünk távolabbra, akkor más intézményeknek is van nagyon fontos jogszabályokkal körülbástyázott függetlensége. Ezt még egyszer mondom, ez egy jogi kérdés, hogy ez milyen módon biztosítható. A másik terület, ahol úgy érezzük, hogy változtatásra van szükség, ez arra vonatkozik, hogy a felügyeletnek a tevékenysége ellátásához milyen jellegű jogosítványai vannak.
Röviden a rendeletalkotási jog.
Az a rendeletalkotási jog, ez egy kritikus dolog.
Számtalanszor mondták, hogy nem ártana, hanem csak ajánlhatna, hanem
egy picit ennél többet is tehetne a felügyelet. Ugye ez egy örökzöld téma. Ez a téma természetesen most is előkerül. A harmadik terület, amit meg kell említeni, az az, hogy a felügyelet irányítása, és ebben nyilvánvalóan nem szeretnék részletesen belemenni, ez szervezeti kérdéseket jelent. Ugye jelen pillanatban a felügyelet irányítása az egy öttagú felügyeleti tanács, illetve az úgynevezett hivatal, aminek van főigazgatója, főigazgató helyetteseknek az együttműködésén alapul, ami egy viszonylag bonyolult feladat elhatárolás és felelősség elhatárolást tesz lehetővé, ami önmagában még éppen akár működhetne is, csak egy felügyeletnél nagyon sokszor szükség van arra, hogy hatékony és gyors döntéshozatal tudjon történni, és egyértelmű felelősségek legyenek. Így van. És a felelősségek is egyértelműbbek legyenek, mint a mai előírások. Tehát ezen is el kell gondolkodni, hogy ez jó-e. És megemlítenék még egy területet, ami úgy gondolom, hogy nagyon világosan érthető, nagyon plasztikus, és ez a válság ez rávilágított ennek a hiányára, ez pedig az, hogy milyen módon valósul meg a makroszintű pénzügyi stabilitási szempontoknak, és a mikroszintű, mondjuk így, hogy az intézmények felügyeletére irányuló szempontoknak az összehangolása. Hogyha egyszerűbben akarom megfogalmazni, akkor hogyan hangoljuk össze azt, hogy egyrészt vannak egyes bankok, biztosítók, befektetési szolgáltatók, akiknek a működéséért felel a felügyelet, és azzal kell törődnie, hogy ők megfelelő tőkével ellátottak, megfelelő szabályszerűen végzik a tevékenységüket, azzal a szemponttal, hogy a pénzügyi rendszer egészének is stabilnak kell maradnia, nem szabad, hogy olyan kockázatok alakuljanak ki benne, amelyek az egész rendszer működését veszélyeztetik. És az a válság, ez rávilágított arra, hogy miközben az egyes bankok jól működhettek, megfelelő tőkével voltak ellátva, versengtek is egymással, mondok egy példát, például a deviza hitelezésben, összességében országos szinten felépült egy olyan kockázat, ami ezt az országot sérülékenyé tette, és egy olyan válságban, ami kívülről érte, egy olyan sokban, ami kívülről érte ezt az országot, az derült ki, hogy a mi pénzügyi rendszerünk a sérülékeny.
De a széttagolt nemzetállami pénzügyi felügyeleti rendszerrel ezt lehet kezelni?
Ezt lehet kezelni, ezt például ezt a problémát lehetett volna itt Magyarországon is kezelni, akkor, hogyha ez a két szempont jobban összehangolódik, és ez intézményesül ez a koordináció. Sajnos Magyarországon az erre kialakított intézményrendszer, hogyha kicsit konkrétabban akarok fogalmazni, akkor a felügyelet és a jegybank, illetve a pénzügyi kormányzatnak az együttműködése, az ugyan adhok alapon működött és megvolt, de intézményes formában nem volt elégséges, nem tudta megelőzni ennek a sérülékenységnek a kialakulását. És itt igazán a fontos hangsúly a megelőzésen van, akkor működik jól egy felügyeleti rendszer, ha meg tudja előzni az ilyen kockázatok kialakulását. Na, ebből a szempontból is szükség van új mechanizmusokra, új intézményekre, ami érinti tulajdonképpen a kormányzatot, a felügyeletet és a jegybankot is.
Most hogy látja az önálló pénzügyi felügyelet státuszának átalakítására, rendeleti joggal való felruházására van nagyobb esély, vagy ami korábban fölmerült a jegybank alá betolására, aminek eleve van rendeletalkotási joga számtalan kérdésben?
Ebben a pillanatban a jegybanknak nincs számtalan kérdésben rendeletalkotási joga egyébként, csak a fizetési rendszerek tekintetében van. Tehát viszonylag
banki szűk, tartalékok meghatározására nincsen?
Nincsen. Nincsen arra. Ugye van a betétek után képzett kötelező tartalék rátára vonatkozóan van joga.
Az egy nagy például, fegyver azért egy bank kezébe.
Igen, egy igen nagy fegyver, de az egy nagyon korlátozott fegyver, tehát azzal, hogy úgy mondjam, nagyon durván lehet csak beavatkozni a rendszerbe, tehát az nem igazán alkalmas finom hangolásra, tehát az így van. De a lényeg az, hogy a kérdés nem elsősorban intézmény, hogy melyikre van nagyobb esély. A mindegyik intézményi megoldással el lehet érni ezeket a célokat, amelyeket felsoroltam. Ha valaki megnézi az európai példákat, van ilyen-olyan és még harmadik fajta intézményi berendezkedés is, és úgy tűnt ebben a válságban, hogy nem az intézményi berendezkedéstől függött az, hogy valahol a pénzügyi rendszer az sikeresen vagy inkább sérülten élte túl ezt a válságot.
Uh-huh. Hanem is annyira fontos kérdés, hogy melyiket tartaná kívánatosabbnak? Önálló modellt? Vagy a másik?
Én személy szerint a felügyelet önálló szervezetként való megmaradását és a függetlenségének a megerősítését tartanám kívánatosabbnak.
Tud a felügyelet egy átalakított rendszerben annyira kemény lenni mondjuk a hazai szereplőkkel, mint egy csak az Európai Központi Banknak beszámolással tartozó, egyébként senki által nem utasítható jegybank? Tehát fel lehet fejleszteni ennyire?
Én azt gondolom, hogy igen, lehetséges. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy országban, egy társadalomban, egy jogrendben a függetlenség intézményét az tiszteletben tartsa mindenki, bármilyen szervezetről van is szó, ahol fontos és kiemelkedő a függetlenség. Gondoljunk például az igazságszolgáltatásra, gondoljunk például a versenyhivatalra, gondoljunk a jegybankra.
Nem véletlenül önököt kurta furcsa módon bocsátottak már el nálunk. Meg még törvényt is módosítottak ennek érdekében, hogy ez nem egy ilyen biztos dolog.
Hát jegybank elnököt is, ha már erről van szó. Én azt gondolom, hogy ebben fejlődnie kell az országnak. Mindenképpen arra van szükség, hogy az, hogy egy intézmény független, és ennek a vezetője is adott esetben független, ennek értéke van a társadalom szempontjából, ezt fel kell ismernie a politikai erőknek, és ezt a függetlenséget lehetőség szerint tiszteletbe kell tartani.
Nem is a társadalom szokta kirúgni a felügyelet meg a jegybank vezetőjét, hanem a következő rezsim.
Így van. Nem mindig, tehát ugye erre vannak példák, többször is előfordult. Én azt gondolom, hogy meg kell várni azt, hogy ez már ne következzen be. Tehát ilyen szempontból egy fejlődési folyamaton kell az országnak átmennie, és ez nagyon-nagyon lényeges. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ha egy ilyen független intézmény kialakul, akkor az ezzel a függetlenséggel jó sáfárkodjon, szakmailag is és a társadalom szemében is megteremtse ennek a függetlenségnek a tekintélyét, ne éljen vissza ezzel a függetlenséggel, és ekkor, hogyha ezt sikerül elérni, akkor valószínűleg egyre inkább az a nézet fog felülkerekedni, még akár a politikában is, hogy az, hogy egy ilyen intézmény független, az érték a politika számára.
Tudok, most lát esélyt, hogy egy átmeneti kormány ennyivel a választások előtt egy ilyen jelentős átalakítást csinál a magyar pénzügyi felügyeleti rendszerbe?
Mi volt? Nem értem.
Lát arra esélyt, hogy ez a kormány megcsinálja ezt a változást?
Igen.
És ez nem kell az ellenzék beleegyezése?
Vannak olyan részelemei ennek a változásnak, amihez igen.
Jó, de ahhoz megvan?
Hát ezt nyilvánvalóan a parlamentben fog eldőlni. Még nincsen benyújtott törvényjavaslat.
De tárgyalások nyilván vannak.
De
semmilyen információ nincs róla?
Erről én nem. Igen. Tehát erről nekem nincs információm. Én nyilvánvalóan ezekben a tárgyalásokban nem veszek részt, hiszen nem vagyok sem a kormányzatnak a része, sem a törvényhozásnak a része.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Farkas Ádám, a PSZ felügyeleti tanácsának elnöke volt az aréna vendége.